T-Rádió. A T-Rádió. Jó estét kívánok, önök az Erkélyt hallják, amelyben Kisbeledek Józseffel beszélgetünk. Adása munkatársa Ányos Gábor, én Marosi Anta vagyok, a műsor házigazdája.
A manchesteri esemény kapcsán, ugye megjelent a hírekben, hogy terrorizmushoz köthető cselekményként kezelik, nem is értettem, hogy mit kell gondolni ez alatt.
Hogy most ez terrorakció volt, vagy nem, az már nem kérdéses, ez nyilvánvaló, hogy terrorakció volt, csak hát ez ilyenkor a hatóságok egy kicsit szemérmesek szoktak lenni, és filozofálnak, hogy minek minősítsék. Arról van szó, hogy a manchesteri metró megállónál egy fiatal ember megtámadott két 50 év körüli szemét, az egyik nő, másik férfi volt, akik ott voltak a megállóba, késsel, és később kiderült, hát az egy nagy konyhakés volt, és volt nála tartalék még egy konyhakés, hát hogy általában nem gyakorlat, hogy az emberek konyhakéssel a zsebükbe, vagy a hónok alatt sétálgassanak a városba, illetve a tömegközlekedési eszközökön. Hát a hölgyet azt először a nyakán, illetve az arcán, majd a hasán sebesítette meg, a férfit hasba szúrta, és hát nagyon tisztelettel kell beszélni azokról a rendőröktől, akik ott szolgálatban voltak, ez úgynevezett metró rendőrség, egyből odaszaladtak és próbáltak az illetőt lefegyverezni, aki ellenállt. Na most a szemtanúk szerint ugye Allah Akbart kiáltott, amikor megszúrta az áldozatokat. Egyébként súlyos sérülést szenvedtek, nem életveszélyes, de súlyos. Rendőr is, őt is megsebesítette.
Az a harmadik? Ő volt a harmadik,
igen. Végül is túlélik ezt az egész dolgot, de hát a sérülés az súlyosak levezhető. Hát ezek után nem kerül olyan nagy erőfeszítésbe azon gondolkodni, hogy ez vajon a terrorakció volt vagy sem, nyilván terrorakcióról van szó, mint ahogy annak is minősítették, tehát ez már nem kérdés.
Jó, hát nem kapkodták el ezt a minősítést.
Másrészt pedig hozzá. Persze, hogy nem, mert elő meg kellett nézni, hogy ki ez az illető személy, meg mi van mögötte, meg a körülmények.
De az összes körülmény arra utalt, hogy nem egy hétköznapi vita lezárását szerette volna megoldani az illető.
Például azt is tisztázni kell, tehát mondjuk a brit rendőrség nem arról híres, hogy össze-vissza beszélnek, aztán utána vissza kell szívni az egészet, amit mondtak, és át kell alakítani a véleményt, hanem megfontoltan mondanak véleményt, tehát amikor őnekik elegendő adat állt ahhoz rendelkezésre, hogy azt tudják mondani, hogy terrorcselekmény volt, akkor mondták ki. De most ennek eljárásjogi kérdése is felmerül, mert ugye, hogyha terroreseménynek minősítik, azt nem a rendőrség vizsgálja, hanem a rendőrségnek van egy külön részlege, a terrorállító részleg, és ők vizsgálják, és ettől kezdve ők próbálják kideríteni a többi szálat, és ez meg is történt.
Volt-e valami különleges a sajtótájékoztatón? Mondtak-e valami olyan dolgot, ami figyelemre méltó, vagy összesen ennyiben lehet
mondjuk ez még eléggé az elején van, tehát illetőnek a pontos kapcsolatait még nem igen lehet tudni.
De hát
ma reggel már volt egy sajtótájékoztató, és ennek során hát házkutatást is tartottak egy családnál, pár kilométerre Manchester városától, és hát egy szomáliai eredetű család volt, akik ugye egyébként nem Szomáliából mentek közvetlenül Nagy-Britanniába, hanem Hollandiából költöztek át. Tehát az illető brit állampolgár volt, nyilván migráns áttérő van szó, és hát a kapcsolatait illetően gondolom még folyik a nyomozás, tehát még ezt pontosan nem tudják. Ott a helyszínen nem észleltek semmi olyasmit, hogy társai lettek volna, tehát ez valami kezdeményezés volt. Na most a mai merületeknél divat az, és azt szokták nagyon gyakran mondani, hogy az illető úgynevezett elborult elméjű, tehát nincsen teljesen rendben pszichikailag, bár az én véleményem szerint az, aki valakinek neki megy egy késsel, hogy megölje és melegszúrja, ott valami nincs nála rendben, agyilag sem, de ezt bízzuk azokra a szakemberek, akik a pszichológia területén otthon vannak, ezt is vizsgálják. Felmerült az a kérdés, hogy teljesen normális az illető, gondolom azt rövid időn belül meg fogják tudni, és erről tájékoztatni fogják a nagy érdeműt.
Biztos, hogy vizsgálják azt az eseményt is, ami ugye Bécsben volt, a templomban, ezen vitatkoztunk már, nem egy mai, ilyen néhány nappal ezelőtti esemény, túszulejtették a szerzeteseket, emlékszik rá a szakértőre.
Teljesen természetesen olvastam az összes ezzel kapcsolatos osztrák írt.
Több egy egyszerű közönséges bűncselekménynél, mondjuk olyasmi, mint nálunk a BTK-ban a hatályjel rongálás. Tehát kb. Ezen a szinten tetszik kezelni.
Nem, ez rablás. Ez egy világos rablás, bűncselekmény, az a rablás, és a terrorcselekményt azt egymástól el kell választani.
De mit raboltak el abból a templomból, tessék mondani?
Hát egy templomból először is pénzt követeltek. Hát jó, lehet,
az ott lett volna a Tesco, meg a trafik.
Nem úgy kell ezt venni, hogy mint hogyha egy bankot támadnának meg.
De csak van jelentőség egy
pénzt
templomba.
Akartak szerezni, vagy valami olyan... Nem, templomba. Hát mi? Akár egy szemét is el lehet venni. Van, akit megölnek 5000 forintig Magyarországon.
Hát a szerződések nem rohangálnak 5000 fonttal a zsebükbe, vagy shillinggel, vagy mivel.
Teljesen mindegy, ők pénzt kértek, illetve olyan értéket, amit nagy valószínűséggel utána eladnak, és ebből pénzt fognak szerezni. Tehát valamilyen templomi értéktárgyat. Mondjuk nem teljesen normális az ember, aki ilyet csinál, mert ezeket a templomi értéktárgyakat azért általában nyilván szokták tartani, mert hát nem is lehet eladni akárhol, ha csak nem vagyunk valami különleges dolog. Jártott egy-két ember a támadást megelőző napokban, gyanús külsejű, akik ott szemrevételezték a terepet, tehát nyilván fölkészültek, akik ezt végrehajtották, és állítólag ketten voltak, nincsenek meg a mai napig sem, tehát nem tudják, hogy hol vannak.
Annyit tudják, is, hogy egyszerű, közönséges bűncselekmény.
Én azt mondom, hogy rablás.
Köztörvényes.
Köztörvényes rablás, tehát nem terrorcselekmény. Igen. Ha terrorcselekmény, akkor nem nagy jövőt jósoltam volna azoknak a szerzeteseknek, akik ott van, azt nyilván megölte volna, nem volt ilyen
szándék. De vascsővel ütötték.
És szó nem volt arról, hogy meg akarták ölni, pénzt kértek tőle, ahhoz egy kis erőszakot alkalmaztak, hogy vascsőbe fejbe vágták, vagy ütlegelték őket, hát akkor jobban odaadnak valami értéket nekük. Tehát ez sima rablás.
Hatályba léptek a Schengeni információs rendszer megerősítését célzó új intézkedések, olvasom a hírekben 30-án. Ez többféle dolgot is jelent, a kiutasítással is foglalkozik, és hát információ cserével is. Most például ilyen események is fölkerülhetnek ebbe a rendszer, mint ez a bécsi templomi köztörvényes dolog, vagy mit remélnek a Schengeni rendelettől?
Hát a Schengeni információs rendszer az már nagyon régóta működik. Tehát amikor az Európai Unió rendőrségét, a Europolt létrehozták, akkor a Schengen információ. Amikor Schengen létrejött, akkor az információs rendszert is létrehozták, és ezt folyamatosan bővítették, illetve bővítik. Ez azt jelenti, hogy több területen lehet adatot elhelyezni, több területen kötelesek az országok adatokat elhelyezni.
Ugye, migráció, és nyilvánvaló biztonság, határigazgatás körülbelül ezek a kérdések.
Ez is benne van, de bűncselekménnyel kapcsolatban is benne vannak dolgok, és hát igyekeznek ezeket bővíteni. Hát attól függ, hogy a belügyminiszterek hogyan egyeznek meg, a Schengeni ország belügyminiszter, hogy milyen adatokat adnak át, és ha elfogadják a javaslatot, amit ugye előkészítenek számukra, akkor ez jogerőre emelkedik, és ettől kezdve mindenki köteles ezeket az adatokat bevinni, illetve minden országnak jogába van ezeket ellenőrizni.
Olvasom a vonatkozó ismertetőt, és gyakorlatilag a kiutasítással kapcsolatban azt remélik, hogy javítják majd a kiutasítási határozatok végrehajtását, ami ugye azt jelenti, hogy az unión kívüli országokból érkezett emberek esetében, akik az unió területén jogtalanul tartózkodnak, ugye van egy lehetőség a kiutasításra, csak hogy fog kiderülni, ha az unión belül mozog, így van?
Az unión belül igen. Határon, hát, ha nincs az illetőnek a papírjára ráírva az, hogy nem mehet el az adott országból, akkor mozoghat bár.
Na de hát a papírt senki nem kéri, átmegy A-ból B-be, akadálytalanul.
Attól még egy rendőrjárőr igazoltatja, hogy nem kérik a határon a papírt, elmegy egy másik országba, valahol igazoltatják,
ha, és kiderül, hogy... Igazoltatják, vagy nem.
Hát vagy nem, persze, hát nyilvánvaló, hogy nem mindenkit igazoltatnak, nagyon kevés.
Ebből adódóan nem késő megerősíteni ezeket az intézkedéseket. Jó, meg kell erősíteni.
Valószínűleg ennek
csak,
vannak olyan részei, amelyek még nem
most
voltak.
Most volt
nem voltak
korábban,
jogerőbe
nem.
Emelve egyrészt, másrészt aktuálisak, mert elég sok embert kiutasítottak. Tehát,
nem mentek el.
És a kiutasítási határozatot nem hajtották végre. Na most ezeket az intézkedéseket, illetve ezeknek a végrehajtását segítik, ezek a különböző információs rendszerek, és hogyha valakit való megállítanak, hát azért szoktak elég gyakran igazoltatni, akár már már a Frizimiskája alapján is be bizonyos személyeket, és itt nincs rendben a papírja, akkor még van egy olyan jogi lehetőség is, hogy bizony ezeket el lehet távolítani megfelelő jogszabály birtokában. Tehát azért van ez az információs rendszer, ha pedig valakit betesznek, akkor ez megjelenik az összes schengeni országba. Tehát ez egy lényeges kérdés. És hogyha
igazoltatják, vagy nem, akkor kiderül,
hát, hogy ha igazoltatják, akkor megbukhat, ha az illetőnek nincsenek rendben a papírjai, hát ha nem igazoltatják, akkor nyilvánvaló, hogy nincs ilyen probléma.
Érdekesnek találom, megelőző célú intézkedések kategóriájában olvasom, hogy az olyan gyerekek esetében, akiknél fennáll a kockázata, hogy elrabolják vagy bántalmazzák őket, illetve a veszélyhelyzetben levő kiszolgáltatott emberek esetében is van lehetőség megelőző célú intézkedésre.
Igen.
Ez azt jelenti, hogy ha prominens személyiségek gyerekei kerülhetnek veszélybe, például?
Azok is kerülhetnek
a
veszélybe.
A testőröket kapnak, vagy
azok is
csinálnak?
Kerülhetnek viszonyban, meg olyan veszélyhelyzetben, meg olyan emberek, akiket mondjuk a szülei hazahoztak, mondjuk válságterületekből, Szíriából, Irakból, stb., és gazdátlanok, tehát nincsenek szüleik, tekeregnek itt-ott-amott, ezek veszélyeztetettek, tehát ezeket nyilvánvaló, hogy nagyobb figyelem kell, hogy kísérje, és erre kitérnek a jogszabályok.
A nagyobb figyelem most egyébként még a Shababra, az Al-Shabab terrorista szervezetre is irányul, mert azt olvasom, hogy ők például elkezdték felvenni a harcot az iszlám állammal szemben, mondván, hogy ha lehet így mondani, rontja az ő hitelüket, hiszen egy sor olyan elvet val magáénak az iszlám állam, amely idegen egyébként a muzulmánoktól, a radikális eszméktől, tehát úgy tűnik, hogy kialakult egy radikálisok közötti ellenségeskedés.
Azt hiszem, hogy ezt a kérdést szélesebb körben kell vizsgálni. Tudnék, itt arról van szó, hogy a kalifátus Irakban, illetve Szíriában, ugye tudjuk, hogy meggyengült, gyakorlatilag az ország 90-95%-ából elzavarták őket, elmentek onnan. Vannak még bizonyos fészkek, ahol előfordulnak.
Megmutatták magukat,
ugyanakkor
hogy a Trump
mentek,
rendelet kapcsán azért csak volt egy-két esemény. Ugye Donald Trump amerikai elnök azt mondta, hogy legyőztük az iszlám államot Szíriában. Mindjárt meg is mutatta magát a szervezet, hogy nem annyira kell hinni az
hát
amerikai elnök állításainak.
Ez egyáltalán nem igaz, amit a Trump elnök mondott. Az tény, hát persze, hogy sikereket értek el, jelentős mitigben visszaszorították katonai erőkkel, de itt az alapkérdésre visszatérve az most milyen viták vannak. Hát jó néhány országnak a terrorszervezete ide tartozik, az Al-Qaida az iszlám Magrebben, vagy az Al-Shabab, amelyek leányvállalatnak számítanak, de nem mindenben értenek egyet, akár az Al-Qaidát nézzük, akár pedig az Al-Qaida a nyomán létrejött iszlám államszervezetet. Na most itt a vita azon folyik, hogy melyik kakas az úr a szemétdombon. Tehát ezek a szervezetek, többek között az Al-Shabab is, szeretné átvenni az iszlám államnak a szerepét. Az Al-Shabab is egy Szomáliában egy elég jelentős területet tart saját ellenőrzés alatt, ahova mások ugye nem nagyon mehetnek be. Ugyanazt csinálja, sőt már korábban is csinálta, mint amit az iszlám állam csinált Irakban, illetve Szíriában. Megtartja a saját területét, és onnan harcol.
Szemben.
Tehát van neki egy központ területe, amelyik az övé. Nem mondom azt, hogy állam, egy terület, egy mondjuk azt, hogy állam számára nem megközelíthető, és ott nem tudnak végrehajtani különböző akciókat ezeken a területeken, mert ők az urak. Az ő törvényeik érvényesülnek. Na most ebbe, hogyha valamelyik szervezet, mondjuk az iszlám állam bele akar szólni, és ő is szeretne ott valamit csinálni, nyilván vannak vitás kérdések egymás között, vagy a további terjeszkedést illetően, más szervezetek anektálását illetően is vannak viták, mert nyilvánvaló minden szervezet azt szeretné, hogy ő legyen nagyobb. Tehát mondjuk a Al-Qaida az iszlám Magrebbe a szervezettel átrendeződik, nevet változtat, és ettől kezdve még nehezebb őket egyáltalán felderíteni, hogy milyen szervezeti formában működnek, milyen anyagi támogatásuk van, milyen közvetlen céljaik
Sőt,
vannak.
Sőt, hát olvasom az Al-Qaida kapcsán, ugye, hogy ön megmosolyogta szintén, amikor erről beszélgettünk, ugye egyeztettük a témákat, és ugye sokan tartanak attól, hogy az Al-Qaida ismét a repülés világában próbál meg majd terrorcselekményeket végrehajtani. Nem biztos, hogy repülőgép eltérítésről beszélünk, hanem olyan szerkezetek kitalálásáról és elhelyezéséről, amelyek korábban nem voltak ismertek, és ezek a szerkezetek alkalmasak felrobbantani.
Nyilván én nem mondom azt, hogy nem próbálkoznak új dolgokkal. Azt mindenképpen látni kell, hogy a repülés területén, a repülés biztonsága területén rengeteg intézkedést hoztak. És az intézkedés valóban nem csak arra vonatkozik, hogy most a repülőgépre mit viszünk föl, kit engedünk föl, és kit nem engedünk föl, hanem arról is szól, hogy hogyan lehet egy repülőteret megközelíteni, hogyan lehet mondjuk, miután a repülőgép leszállt, az utasokat megtámadni, mint ahogy erre láttunk példát, hogyan lehet,
hát hogyan lehet
drónokat alkalmazni a repülés megakadályozására. Tehát itt sok mindennel próbálkoznak. Én úgy gondolom, hogy a repülőtér vonatkozásában azért nagyon odafigyelnek a hatóságok, hogy ott azért ne lehessen nagyon partizánkodni.
Hát annyira odafigyeltek, hogy leállt a légi közlekedés a drónok miatt.
Így van, most, hogyha igen, csak hát itt kicsit túltották a kerékpárt, így pestélyesen szólva, mert hát itt nem arról szó, hogy terrortámadást akartak végrehajtani, hanem drónokkal szórakoztak felelőtlenül.
Az is benne felelőtlenül van a tervekben, hogy megbénítani a légi közlekedés drónokkal.
Ezt is meg lehet
ez
csinálni.
Ez nagyon sikerült.
Ez
egy házas pár volt.
Igen, igen.
Egy 47 éves férfi és egy 53 éves nő, hogyha jól emlékszem a hírekben, kerültek a látókörébe az angoloknak, akik azt el is engedték őket.
Hát igen, mert rájöttek, hogy bocsánat, a kifejezését nem teljesen normális. Tehát amikor a repülőtér környékén drónokkal szórakozik, és drónokat reptet ott, ahol a repülőgépek le is felszállnak, hát arról én nem tudom azt mondani, hogy teljesen komplett agyilag.
De én meg azt mondom, hogy elgondolkoztató.
Lehet szándékosan is.
Hát
lehet arra eszközt tenni, lehet arra fegyvert szerelni, tehát egy drónra sok mindent lehet. Kérdés az milyen? Hát normális országban szabad. Ezek azt is, hogy mekkora drónt lehet egy magánszemélynek vásárolni. Tehát mondjuk nem biztos, hogy
vásároltok
olyat, amivel megtámadok egy repülőgépet.
Talán pont egy ilyen biztonság, hogy lehet, hogy valami pályai műsorban körbejártok, most kavarodnak az emlékekben, nem, hogy tulajdonképpen Magyarországon sincs akadály annak, hogy egy 12 éves gyerek vegyen magának egy trónt.
Egy kis méretű, de nem nagyon. Tehát nem az, amivel
egy
nagy repülőgépet meg lehet támadni.
Igen, tehát akkor ön azt a félelmet azért osztja, hogy azért azon túlmenően, hogy rivalizálnak egymással a szélsőséges szervezetek, megpróbálnak újabb teret szerezni maguknak, akár így a légi közlekedésbe, aktivizálják az alvóügynököket, nem beszéltünk erről. Hát fene tudja, hogy hány ember dolgozik
csomagrakodóként
a repülőtereken, aki valami szervezetnek a tagja.
Itt, aki ennek az elhárításával foglalkozik, nyilván nem tudja, hogy kik az alvóügynökök, mert ha tudná, akkor nem alvóügynök lenne, nem lehet
tartóztatott. Hát nem is lennének akkor
tehát
már ottan.
Természetes dolog, hogy ezeket nem lehet tudni, hogy most mennyi van, kinek mennyi van, most senki nem tudja. Azért alvóügynök, mert nem foglalkoztatják, és nem is biztos, hogy egyáltalán foglalkoztatásra
megnyugtató módon meg vannak szűrve?
Nem,
repülőtéren dolgozók?
Nem, repülőtéren dolgozók?
Igen.
Hát csak azt nézzük, hogy hány bőrödőt törtek fel az utóbbi időben, akkor nem vagyok nagyon meggyőződve arról, hogy itt nagyon alapos az ellenőrzés, de azt is tudom, hogy tettek lépéseket annak érdekében, hogy az illető személyek, akik ott dolgoznak, mondjuk kamerában vannak ellátva.
Az rendben van, de a lelkében nem lehet belenézni.
És amit a fehérjű felveszi, hogy mit csinál a keze, az rögzítése kerül.
Jó, de nem tudom a lelkét figyelemmel kísérni, hogy most ő milyen szervezethez tartozik lélekben.
Nem a lelkét kell figyelembe venni, hanem azt, hogy mit csinálhat, és vannak olyan területek, ami ellenőrzés alól kiesik. Tehát, hogyha mondjuk bemegy a repülőgépbe és bent a csomagtérbe, neki be kell menni, mert a csomagot el kell igazítani, és tudjuk, hogy ott nincs kamera, akkor nyilvánvaló, hogy ott esetleg megnyithatja valami bőröndöt.
Tehát akkor
bőröndöt,
vannak pontok, ahol lehet erősíteni az ellenőrzést.
Természetesen meg aki ott dolgozik, tudja, hogy hol lehet elvinni.
És akkor nem kell nagyon
ahol kamera előtt megy, ott nyilvánvaló nem sok értelme van, hogy a csomagot
kell aggódnom, vagy nem kell aggódnom?
Nem szabad olyan értéket. Én annyit mondok, és azt tanácsolom minden kedves hallgatónak, hogy ne tegyen olyan eszközt a csomagjába, amit elküld, fölad és értékes. Ha azt teszi, legyen az pénz.
Hát túl vagyunk ezen a fosztogatáson, engem az érdekel, hogy alvó ügynök dolgozhat-e.
Hát az alvó ügynökről nem tudunk, tehát emiatt nyugodtnak lehet lenni, amiatt viszont nem, hogy esetleg a csomagból egy-két dolgot ellopnak. Csak Magyarországon.
A Trump elnök nyilatkozatára egy picit, hogyha rá fókuszálnak, megköszönném, hogy ha nem igaz, hogy győzött Amerika az iszlám állammal szembe Szíriába, akkor miért mondta? az amerikai elnök.
Trump azért mondta ezt az egész dolgot, mert az Amerikai Egyesült Államok vezetésének, de különösen Trumpnak nagyon a vögyében van az, hogy ami Afganisztánban 2001 óta folyik, az gyakorlatilag, rengeteg pénz, rengeteg élőerő, és élőerő, nagyon sok ember meghalt, na most fölmerül benne a kérdés teljesen jogosan, hogy érdemes ezt tovább folytatni. De most jó, a kérdés Szíriára vonatkozott, Szíriára pedig azt tudom mondani, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak nincs olyan nagyon nagy érdeke, hogy ő a szíriai rendezésben, vagy egyáltalán a szíriai polgárháborúban részt vegye.
Mi a csodának?
Ha cinikus akarok lenni, akkor azt mondom, hogy Szíriában nincs olaj.
De minek mentek
Irakban
oda?
Van. Irakban van 5000 amerikai
katona. Jó, hát azóta eltelenőrizni az Irakból irányuló olajszállításokat a különböző vezetékeken, amelyek Szírián keresztül menek keresztül, hát azért nem véletlenül voltak ott magyar olajkutatók is annak idején.
Persze, hogy nem, MOL dolgozott kultterületeken Irakban, Szíriában nem tudok róla.
Rendben, de miért mentek oda? Tehát ha most nem aktuális az amerikaiak, igen, miért mentek oda?
Az iszlám állam ellen harcolni mentek oda, mert az iszlám állam terjedt tovább. Hát nem győzték le, de úgy gondolta a Trump elnök, elég felelőtlenül, és nem konzultálva a saját munkatársaival sem, lásd a védelmi minisztert Mattis, akit utána gyorsan lemondott, nem konzultáltam meg, és hozott egy döntés, hogy onnan kivonulunk 2000 emberrel, és ezt rövid időből megcsinálják, de ezt a döntését már felülbírál, és most már ez lassabban, nem mondja, hogy nem, nyilván nem vonja vissza a dolgot, de most már nincs határidő, hogy mikor, tehát majd úgy szépen lassan ezek el fognak onnan kopni, ahogy rendeződik a helyzet. Nyilván, hogyha egy területről kivonulnak mondjuk az amerikaiak, de mást is mondhatok, más országnak a katonáit is, akkor helyette valaki oda megy.
Hát
most nem lenne egy szerencsés dolog.
Tár lehetősége nyílt Oroszországnak.
Nem az Oroszországgal itt a probléma, nem az Oroszországgal itt a probléma. Itt elsősorban Törökországgal van a probléma, amelyik szoros szövetségese az Amerikai Egyesült Államoknak. Trump jobba akar lenni az Erdoánnal.
Nincs ezzel probléma, csak a szíriai kurdok elkezdtek szerveződni a törökországi kurdokkal, tehát ezt is sikerült elérni a Trump elnöknek.
Hát ezt eddig is csinálták, csak ezt...
De most markánsan, mert egyébként, ha nem teszik meg, akkor szörnyű nagy probléma
ezt
van.
Ezt meg akarja akadályozni, de nagyon nagy intenzitással, mondjuk a kurd vezetés, hogy a törökök oda bemenjenek, és ők dirigáljanak ott, már pedig, ha az amerikaiak onnan elmennek, akkor a törökök oda be fognak menni, bár van nagy egyeztetések. Tehát a Erdogan beszélt a Trumppal, és Isten bizonyra megígérte neki, hogy ők nem fognak oda bemenni, és nem fogják azt a területet megszállni. Én erre nem mernék még alacsony összegű fogadást sem kötni.
Nem mondom, hogy hőstette volt az amerikai elnöknek az a bejegyzés, közösségi oldalon történt bejegyzés, ahol ugye megjelent egy fénykép, ahol az amerikai különleges erők tagjaival fényképezkedett úgy, hogy nem lettek kitakarva ezeknek a srácoknak a fényképei.
Ez nem a Trump elnöknek a feladata, tehát azért az elnök nem hibás. Azért
de
az
elnök
hibás.
Nem hibás, vagy nem felelős, azért kitesz valamit, ha nem tudom melyik oldalra, vagy nem tesz ki. Tehát csak van ott egy ember, aki azt mondja, hogy Donald, hagyd békén ezt a fotót.
A Donald azzal találkozott, akit a szervezik odavittek elé, ha onnan kéne neki tudni, hogy a, ott lévő nem
hogy,
tudom,
hogy
hány száz katona közül, melyik a különleges
erőknél
dolgozott. Ha az a gyerek, aki a különleges erőknél van, és tudja, hogy én hol szolgálok, akkor nem megy, és nem ott
hát,
vagy
mert az összes
magát.
Eddigi felvételnél ki voltak takarva. Hát jó hiszem, hogy odaállt egy amerikai elnök mellé, azt remélte, ugyanúgy lesz, mint a múltkor.
Hát igen, de ezt inkább felfúj dolognak tartom, tehát ezt nem tartom akkora tragédiának.
Hát ha az önfia lenne a különleges erőknél szakértől, akkor szerintem
akkor
nem tartaná.
Megsugnám neki, hogy ne menjél oda, ha már a parancsnokodnak nincs annyi esze, hogy mondja azt, hogy ti ne vegyetek ebben részt, titeket oda se engedlek, mert ha van egy normális vezető ott a helyszínen, akkor azt mondja, hogy te meg te nem mehetsz oda, ti meg nyugodtan mehettek, és kész. És ölelgetheti a lányokat nagyon vidáman.
Szakértő. Magyar Hadtudományi Társaság alelnök. Köszönöm szépen. Adásunk munkatársa Ányos Gábor volt, Marosi Antalt hallották.
Hírrádió. Ahol otthon van.